Dicsérjük és magasztaljuk, Atyám, a te drága szent nevedet. Köszönjük neked az Úr Jézus Krisztust, a mindenható szent nevet, amivel felruháztattunk, hogy ellene tudjunk menni minden gonoszságnak. Hálát adunk, Szent Szellem, hogy munkálkodsz a mai napon is a szívekben, munkálkodsz a helyreállításokon, az életekben, a családokban, a testekben. A győztesként feltámadt Jézus nevében, ördög, folyamatosan ellenállunk, a talpunk alatt tartjuk megködve a fejedelemségeket, a hatalmasságokat, ez élet sötétségének világbíróit és a magasságban levő gonosz szellemeket a Jézus Krisztus szent nevében. És kijelentjük, hogy az ellenségnek nincs bennünk semmije. Megdorgáljuk a rendellenességeket, a tüneteket. Eléd húzzuk, Atyám, a műtéteket, a műtéti sebeket. Gyors gyógyulást szólítunk elő, természetfeletti gyógyulásokat. Megtiltjuk a fájdalmat a Jézus nevében. Megtiltjuk a szövődményeket. Megállt parancsolunk a sötétség minden erejének. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. És eléd húzzuk, Atyám, azt a kérésünket, hogy minden olyan ajtó bezárattassék, amely a szenteket meglopná attól, hogy az Úrral időzenek. A Jézus nevében. Lezárunk minden ilyen dolgot. Lezárunk, megdorgálunk, megtiltunk minden rosszindulatú gondolatot, minden rosszindulatú pletykát, szóbeszédet az Úr Jézus Krisztus szent nevében. És mi csak a Filippi 4:8 szerint gondolkodunk, így vagyunk hajlandók gondolkodni, ahogy meg van írva. Köszönjük, Úr Jézus, a jelenlétedet. Hálát adunk, Szent Szellem, a gyógyító kenetekért, amit bekapcsoltál. Tiéd minden dicsőség, Uram, mindörökkön örökké. Amen. Köszönöm a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy Jézussal hajózunk.
Jézussal hajózunk.
Szeretettel ölelünk benneteket. Akármilyen szóbeszédet hallottok, legjobb, ha a fületeket becsukjátok, nehogy bárkit is megzavarjon. És két igével tudom alátámasztani ezt. Amikor Péter megkérdezte Jézust, hogy ki fog téged elárulni, tudjátok, mit mondott? János 21-ben, föl is írhatjátok, meg tudjátok nézni otthon. János 21-ben, 22-es, 23-as vers, azt mondta neked, hogy mi között hozzá, te csak kövess engem. Tehát gyakorlatilag mi is úgy álljunk ehhez a kérdéshez, hogy mi kövessük az Urat, meg ragaszkodjuk ahhoz a helyhez, ahol az Úr elplantált bennünket. Tehát János 21-ben a 22-es, 23-as vers. És a másik pedig a Filippi 4-8, hogy én továbbra is úgy kívánok gondolkodni, ahogy a Filippi 4-8 mondja, hogy csak azokról, amik tiszták, igazak, kedvesek, jóhírűek és egyebek. Ima konferencia az angyalokról szólt, mármint a tanítás, és egy nagyon fontos ige ugrott ki, ami elhangzott ott, hogy kevés beszédűek legyünk. Mert a magyar közmondás ugye azt mondja, hogy sok beszédnek, sok az alja. Folytatjuk az idők végéről szóló sorozatunkat. A harmadik rész következik. A mai tanítás címe a megpróbáltatás ideje. Ez a tanítás gyakorlatilag egy összefoglalót ad arról a 7 éves időkorszakról, ami a kegyelem korszaka után következik. Olvassuk el a Máté 24-es fejezetben a 3-as verset. Isten szeretné, hogy mi világosan és tisztán lássunk az idővégi eseményekkel kapcsolatban, mert sok téves tan van kint Krisztus testében. Tehát a Máté 24:3-as verset olvassuk.
Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, hozzámentek a tanítványok magukban mondván, mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének.
Amen. Hát ez a kifejezés, hogy világ vége, ez sokakat zavar és megtéveszt. Ez a világ szó a görögben az aion, ami időkorszakot jelent. Tehát nem világ végéről van szó, hanem időkorszak végéről van szó. És teljesen más az értelme így. Az időkorszak az egy időkeret, amelyen belül Isten egy meghatározott módon foglalkozik az emberiséggel. És az előző tanításban az időkorszakokat kifejtettük. Hogy volt Ószövetség, ott másképp foglalkozott Isten az emberekkel, van Új Szövetség, amiben most vagyunk, jön majd a 7 éves megpróbáltatás időszaka, ezt követi majd az 1000 éves dicsőséges milleniumi időkorszak. Tehát ezekben az időkorszakokban Isten más és más módon foglalkozik az emberiséggel. A felolvasott igében hallhatjuk, hogy a tanítványokat is érdekelte, hogy mikor lesz vége ennek a bibliai időkorszaknak. Ez a helyes értelmezés. A világban levőket, illetve a vallásos embereket félelemmel tölti el az a fogalom, az a szó, hogy világ vége. Mert a világ végének a hírét veszik különböző információkból és jelekből. De az aion szó a görögben, ahogy említettem, az időkorszakot jelöl, és nem világ végét. A megértéshez, egyrészt az ige megértéséhez, másrészt pedig az idővégi események megértéséhez a kulcs az újjászületés. Mert az újjászületés által egy lepel lehullik az emberek szeméről. Az a bizonyos sötétség leple, ami korlátozza a látásukat, a megértésüket. Lapozzunk a János 4.40-hez. János evangélium 4.40.
Amint azért oda mentek hozzá a samaritánusok, kérték őt, hogy maradjon náluk, és ott maradt 2 napig.
Amen. Ez a szám, időtartam, hogy 2 nap, ez nagyon fontos. Tehát a bibliai időkorszakokon belül ez a 2 nap gyakorlatilag a 2 évezredes újszövetséget jelenti. Tehát 2 napig maradjon náluk. A 2 Péter 3.8-at fölírhatjátok, otthon megnézhetitek. Azt mondja az ige, hogy Istennél 1 nap 1000 esztendő. Tehát ez a 2 nap egy időkorszakot jelöl, egy 2 évezredes időkorszakot, amikor Jézus a pogányok felé szolgált, és ez nem más, mint a gyülekezeti korszak, amiben most vagyunk. Tehát a Bibliában megtalálható az is, hogy egy bibliai időkorszak hozzávetőlegesen mennyi ideig tart. mint a múlt héten szó volt róla, hogy 4000 év az Ószövetség, 2000 év, 2 évezred az Új Szövetség, beékelődik egy 7 éves időciklus, és jön a 7. évezred, a millenniumi dicsőséges korszak, és ez párhuzamban áll a teremtés 7 napjával. Mert itt 7 évezredről van szó. Jézus feladatul adta a győzelmi hír továbbadását. Ez benne van a Bibliában, hogy hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Nagyon fontos tudni, hogy egyedül az újjászületett testvéreket vihetjük magunkkal a mennybe. Tehát hiába vannak kedves barátok a Földön, ha nem fogadják be az Úr Jézust, vagy nem kínáljuk nekik tálcán az újjászületés lehetőségét, akkor őket el fogjuk veszíteni. Dániel 9.24-es vershez lapozzunk. Múlt héten is volt erről szó, hogy Izrael népe 490 év ítéletet kapott, mert nem tartották be a szombat évnek, a smitának a törvényét. Dániel 9.24-es.
77 szabatott a te népedre és szent városodra, hogy vége szakadjon a gonoszságnak, és bepecsételtessék a bűn, és hogy eltöröltessék a hamisság, és elhozassék az örök igazság, és bepecsételtessék a látomás és a próféták, és felkenettessék a szentek szentje.
Amen. Az első szó az, hogy 70. A második szó ebben az igeversben a 7. Ez a 7, 7 évet jelöl. Tehát ha beszorozzuk, hogy 70-szer 7 év, az 490 év. Ennyi ítélet szabadott Izrael népére. Ez az ítélet elkezdődött az Ószövetségben, de az ítélet megszakadt akkor, amikor Jézus megszületett. Letelt belőle 483 év, és visszamaradt 7 év. Ez a 7 év pedig akkor fog betelni, amikor az Úr Jézus megjelenik, és a szenteket magával viszi. Ezt a 7 évet nevezik megpróbáltatás idejének is. Ettől nekünk nem kell félnünk, rettegnünk, mert az Úr azért jelenik meg, hogy bennünket kimentsen. Az elragadtatásnak az előképe a Noé bárkája, mert ott azt a bizonyos élővilágot Isten bárkán keresztül mentette meg, hogy ne kelljen újra teremteni a Földet, illetve az élőlényeket. Most pedig olyan nagy számú az emberiség, az újjászületett hívők száma, hogy több tucatnyi bárka sem lenne elégséges, tehát egy más módot munkált ki az Úr. Emlékeztek arra, hogy amikor Egyiptomot érték a csapások, Izrael népét, Isten választott népét nem érintették. Tehát ők mentesek voltak a csapásoktól. Ez a kép megint idejön, hogy az újjászületett keresztényeket, akik Isten gyermekei, ezek a csapások nem fogják érni, melyek a 7 évben fognak következni. A proféciákat mindig meg kell vizsgálni, hogy kinek szól. Zsidóknak szól, gyülekezetnek szól, vagy netán a világnak szól. Első Korintusi levél, 15. fejezet, 50-estől az 54-es versig olvassuk el.
Azt pedig állítom, atyám fiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten királyságát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Íme, titkot mondok néktek, mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen, egy szempillantásban az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és a halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely megvan írva. Elnyeletett a halál a győzelemben.
Amen. Test és vér, mivel fizikai lények vagyunk, a szellemi világban nem tud létezni. Tehát ezért szükséges egy átváltozás, egy átalakulás. Talán hasonlíthatnám a pillangó megszületéséhez, ott is van egy átalakulás, de több olyan élőlény van, amely bebábozódik, és különböző formában jön elő a későbbiekben. Az elragadtatás egy természetfeletti esemény, ez azért szükségszerű, hogy mi elváltozzunk, és ne fizikai testben folytassuk az életünket, a létünket az örökké valóságban. Az elragadtatás az érdekünkben történik, és nem ellenünk van. Nekünk összhangban kell lennünk a Biblia egészével. Tehát nem csak egy részét ragadjuk ki és fogadjuk el, hanem a Bibliának a teljességét. Tehát higgy az igében, nehogy meglepetés érjen. Jelen esetben az idővégi üzenetben. A helyes szemlélet az, hogy nekünk az elveszett lelkeket meg kell mentenünk, és mind többet kell ezen munkálkodni. Ez Pesten is elhangzott, hogy erőteljesebb lesz az evangelizációs munka. Csak ige számot mondok. 1 Korintus 2.14 az úgy szól, hogy az érzékszervek uralta ember nem képes megérteni Isten szellemének a dolgait. Tehát a természetes emberi gondolkodás nem képes felfogni a Biblia üzenetét. De amikor már az ember újjá van születve, az Úr Jézus és a Szent Szellem benne lakozik, akkor megnyílik előtte, mint egy varázsütésre a nagy kapu, a megértés kapui. A világ csak az elragadtatásnak a hatását és a következményeit fogja látni. Erről beszéltünk a múlt héten. A gyülekezeti test jelenleg Jézus megjelenésére vár. És amikor Jézus megjelenik, akkor le fog záródni az új szövetség kora, a kegyelem korszaka. Jézus az égen fog megjelenni, és ez egy szempillantásban történik, és magához vonza azokat, akik az övéi. Aki nem tagja Krisztus testének, az nem tehet semmit, az itt marad, és a 7 évben megpróbáltatások ellenére lesz lehetősége újjászületni, de üldöztetve lesz. Az Úr Jézus bármelyik pillanatban megjelenhet. Úgyhogy nekünk készen kell állnunk erre, és ahogy a Biblia írja a példázatban, a okos és a bolond szűzek esetében, legyünk okosak, és álljunk készen. Az elváltozás mit jelent? Hogy elváltozunk, olvastuk az igében. A testünk megváltása fog bekövetkezni. Amikor újjászülettünk, akkor a szellemünk újjá lett, új teremtések lettünk, mert Isten természetét megkaptuk. A lélek megváltásán nekünk kell dolgoznunk erősen, a gondolkodás megújításával, és ez a mi feladatunk, ez egy folyamat, viszont ígéretünk van a testünk megváltására, az pedig akkor fog megtörténni, amikor megkapjuk a megdicsőült testet, mert onnantól kezdve nem lesz kísérthető, és nem lesz támadható a testünk. A tünetek nem fognak rajtunk. Olyan megdicsőült testünk lesz, amilyen most Jézusnak van. A bennünk levő vér helyett Krisztus dicsősége fog áramolni az ereinkben. Jézus is ugyanilyen megdicsült testben van. Nézzük meg igében, mi a különbség a húsvér ember teste és a megdicsült test között. János 6.55. Olvassuk el, mert 2 igéről van csak szó. Jobb lesz a világosságunk és megértésünk belőle. de előtte utána levő igék is ide kapcsolódnak.
Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital.
Tehát itt Jézus még magáról úgy beszél, mint aki fizikai testben a földön él. Most lapozzunk el a Lukács 24.39-hez, és meglátjuk, hogy a testet és a vért mi váltja fel. Ez már arról szól, amikor Jézus feltámadt és megjelent a tanítványoknak. Lukács 24.39.
Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok. Tapogassatok meg engem, és lássatok, mert a szellemnek nincs húsa és csontja, amint látjátok, hogy nekem van.
Amen. Hát amikor meglátták Jézust, először úgy gondolták, hogy szellemet látnak. Ezért mondta Jézus azt, hogy gyertek ide, és tapogassatok meg. Tehát ha figyelmesen összehasonlítjuk a két igét, az első igében a fizikai test úgy van leírva, hogy test és vér. A megdicsőült test pedig úgy hangzik, hogy hús és csont. Mi hiányzik belőle? A vér. Mert a megdicsőült testben már nem vér csörgedezik a szentek ereiben, hanem Isten dicsősége, Krisztus dicsősége. Ez egy érdekes összehasonlítás, ugye? Mindjárt nagyobb lesz a világosságunk. Lapozzunk az 1 Tesszalonika 4. fejezetéhez, és olvassuk a 13-tól 18-ig. Az elragadtatásnak a sorrendjét fogjuk megvizsgálni.
Nem akarom továbbá, atyám fiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkodjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza a Jézus által azokat, akik elaludtak, ővele együtt. Mert ezt mondjuk, néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, semmiképpen sem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és először azok támadnak fel, akik meghaltak a Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk vele együtt a felhőkben, hogy találkozzunk az Úrral a levegőben, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Annak okáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel.
Amen. Elsőként, akik újjászületettek és elhunytak, azok kapják meg a megdicsült testet. Tehát akik már nincsenek közöttünk. Ők lesznek az elsők. Mondjuk időrendi sorrendben ez valahogy logikus is, hogyha az ember így állítaná vissza a dolgot. Utána mi, az élő újjászületettek és a kiskorú gyermekek. Mert a kiskorú gyermekek tanultuk korábban, hogy Jézushoz tartoznak. Tehát nem egy tragédia fog történni, hanem egy dicsőséges átmentés a 7 évre, és ezért mondja a vers végén azt, hogy bátorítsátok egymást, biztassátok egymást, hogy ez a ti javatokat szolgálja, a ti érdeketekben történik. Elhangzott az is, hogy riadó. A riadó egy katonai parancsszó. És a Jelenések 4.1-ben olvassuk azt, hogy jöjj ide fel. Ez is egy parancsszó. Körülbelül ez fog történni. Elhangzik a parancsszó, hogy hoppá, fel, felhőkben és Jézussal ott találkozunk. A görögben ez a szó jelenti azt, hogy felkap, megragad, elragad, azaz kiemel. Kiemel a világból. Tehát Jelenések 4.1 volt. Az, hogy jöjj ide fel. Ott ez le van írva, hogy egy parancsszó. De az elragadtatásnál is valami hasonló fog történni. Mert egy katonai parancsszó fog elhangzani. Egy utasítás. Ki volt katona, az tudja, hogy azt végre kell hajtani. Kettő királyokhoz lapozzunk el. Illés esetét nézzük meg. A kettő királyokban a második fejezet 9-estől a 11-es verséig olvassuk.
És mikor által mentek, mondta Illés Elizeusnak, kérj tőlem, mit cselekedjen veled, mielőtt tőled elragadtatom. És mondta Elizeus, legyen, kérlek, a benned való szellemnek kettős mértéke rajtam. És ő mondta, nehéz dolgot kértél, mégis, ha majd meglátsz engem, mikor tőled elragadtatom, meg lesz, amit kérsz, ha pedig meg nem látsz, nem lesz meg. És lőn, amikor mentek és menvén beszélgetének, ímé egy tüzes szekér tüzes lovakkal elválasztja őket egymástól, és felméne Illés a szélvészben az égbe.
És a 17-est még olvassuk hozzá.
De azok kényszerítették őt egész a megszégyenülésig, és mondta, hát küldjetek el, és elküldék az 50 férfiút, de harmadnapig keresvén sem találták meg őt.
Amen. Ez a legutolsó vers arról szól, hogy elkezdték Illést keresni, miután elragadtatott. Bennünket sem fog váratlanul érni az elragadtatás, mert a János 16:13 azt írja, hogy a Szent Szellem megjelenti nékünk a bekövetkezendőket. Az első részben és a Örömhír hírmondó újságunkban is foglalkoztunk ezzel, hogy mi nem vagyunk tudatlanok. Pál is azt írta, hogy nem szükséges, hogy ezekről tanítsak, mert ti ezt tudjátok. Illés készült arra, hogy elragadtatik. A környezete is tudta, hogy Illés el fog ragadtatni. Ennek ellenére 3 napig keresték őt, bennünket pedig 3 évig fognak keresni. Nem hiszik el, hogy eltűntünk, felszívottunk. Annak ellenére, hogy az interneten manapság már nagyon sok tanítás található az idővégi eseményekről, meg még azért a média is foglalkozik valamilyen szinten vele, de az emberek hitetlenek ebben a tekintetben. Az ördög trükkje a kétkedés, a hitetlenség. És a világban élők ezt kinevetik. Hogyha egy keresztény nem hiszi az elragadtatást, ez kihatással lehet az életének más területére is, például a hitét alááshatja mondjuk a gyógyulás területén. Tehát nekünk a Bibliát úgy egyben az egészet el kell fogadnunk, hogy az a Szent Írás, benne van a nevében. És az tiszta és korrekt. A Biblia többféle elragadtatásról beszél. Tehát nem az első és egyedüli lesz az, amikor az újjászületett hívők kiemeltetnek a világból. Az első volt Illés elragadtatása. Következett Énok, aztán Jézus is felemeltetett, majd most a küszöbén állunk annak, hogy a gyülekezet elragadtasson, aztán a 7 évnek a fél idejében a 144 000 evangélista fog elragadtatni, illetve a második fél időben pedig a 2 tanúbizonyság. Tehát nem egyedüli esetről van szó. A világ gúnyolódik ezen, és továbbra is hitetlenek maradnak, nagy részben. A 2 Tesszalonika 2-höz lapozzunk. 1-től a 12-esig.
Kérünk pedig titeket, atyám fiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére, és a mi ő hozzá leendő egybegyűjtésünkre nézve, hogy egyhamar el ne tántorítson a ti értelmetektől, és meg ne háborítson titeket se szellem, se beszéd, se nékünk tulajdonított levél, mintha itt volna már az Úr napja. Nehogy valaki megtéveszen titeket valami módon, mert nem jön el addig az a nap, amíg be nem következik előbb a szakadás, és meg nem jelenik a bűn embere, a veszedelem fia, aki elleneveti és fölébe emeli magát mindannak, amit Isten maga, és amire Isten félelemmel tekintünk, annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanán mutogatván magát. Nem emlékeztek-e, hogy megmondtam néktek ezeket, mikor még nálatok voltam? És azt tudjátok, mi tartja vissza még, amiért csak a maga idejében fog az megjelenni. Működik ugyan már titkon a törvényszegés, csak hogy annak, aki azt még most visszatartja, el kell az útból vétetnie. és akkor fog megjelenni a törvénytipró, akit megemészt az Úr az ő szájának leheletével, és megsemmisít az ő eljövetelének megjelenésével. A törvénytipró eljövetele a sátán munkálkodása, a hazugság minden erejével, jeleivel és csodáival, és a gonoszság minden családságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. És azért bocsátja reájuk Isten a téveigés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy ítélet alá essenek mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem az igazságtalanságban gyönyörködtek.
Amen. Az egybegyűlés és a szakadás szavak az gyakorlatilag azt jelenti, hogy elragadtatunk a felhőkre, és ott találkozunk az Úr Jézussal. Az Antikrisztus a pusztulás, pusztítás fia, az iszlámban Mahdi néven emlegetik, és az Antikrisztus megjelenését egyelőre egy erő megakadályozza. Ez nem más, mint Isten fiai, azaz mi. Mert bennünk lakik a Szent Szellem, bennünk van a Szent Szellem ereje, ezt tudjuk használni, és ez tartja vissza az Antikrisztust. Mi akadályozzuk az Antikrisztusnak a megjelenését a Jézus nevében kapott hatalmuknál fogva. Központi imában is sokszor ugye elhangzik, hogy ha meg kell történni bizonyos dolgoknak, csapásoknak vagy háborúknak, azok a szent időzítésben legyenek, és ne össze-vissza. Tehát az imáinkkal igyekszünk kordába tartani Isten időzítéseit és terveit. Három okot említek, hogy az Úr a megpróbáltatás előtt fogja kimenteni az övéit. Mert vannak olyan tanítások, hogy majd csak a armagaddoni csatából a hét év végén leszünk kimentve. Az első kérdésem az, hogy ha egy vészhelyzet, vagy egy természetfeletti katasztrófa közeledne, te a családodat ott hagynád? Nem pakolnád be az autóba és vinnéd magaddal gyorsan? Természetszerű, ugye? A másik. Gyülekezetre nem vonatkozik az ítélet. Akik megszegték a szombatévnek, a smitának a törvényét, az Izrael népe volt. Mi nem vagyunk törvény alatt. Tehát nem szeghettük meg. A következő. Az Antikrisztus nem jelenhet meg addig, amíg a gyülekezet itt van. Tehát ez elgondolkodtató. Most olvastuk az igében. Először el kell ragadtatni a szenteknek, akik visszatartják, akik birtokolják a visszatartó erőt, és utána tud megjelenni az Antikrisztus. Világos, ugye? És az utolsó ok, amit fölírtam, ez már negyedik, az újjászületett hívőknek meg kell jelenni Krisztus ítélőszéke előtt a jutalmakért. Hát ha a földön maradnánk, akkor hogyan tudnak átvenni a jutalmakat? A jelenések 3-ban a 10-11-es igét olvassuk el.
Mivel megtartottad az én álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, hogy megpróbálja e föld lakosait. Ímé, eljövök hamar, tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat.
Amen. Tehát azt mondja az igevers, hogy az Úr megtart, nem elpusztít. Egyértelmű ez is, ugye? Tehát Isten megóvja az ítélettől, akik megtartják az ő igéjét. Ezt ígéri. De hasonlóképpen fölírhatjátok, hogy ide kapcsolható a Józsué 1.8, és ide kapcsolható a Máté 6.33 is. Tehát aki megtartja az igét, az ige szerint él folyamatosan, kitartóan, Isten azt ígéri az ő számára, hogy megóvja őket. Józsué 1.8 volt, és a Máté 6.33. Emlékezzetek a három héber fiúra, akit a király bedobatott a tüzes kemencébe. Mi égett el? Egyedül a kötelék. Az égett el, aminek nem kell ott lenni. És ők épek maradtak. És megtartotta őket, mert ők az igén álltak meg. és nem akartak idegen bálványokat imádni. Továbbra is tartsuk meg az isteni fajta hitünket, ezt kéri az Úr, hogy ami nálatok van, azt tartsátok meg, és a hűségünknek a jutalmát fogjuk átvenni, ami nem más, mint a korona pedig egy pozíciónak a jele, egy hatalmi pozíciónak a jele. Mi újjászületett keresztények a 7 év alatt a mennyben vészeljük át a csapásokat, amelyek a földet fogják érni. Úgy is mondhatom, hogy az Úr vendég szeretetét élvezzük ez idő alatt. Átvesszük a jutalmunkat, részünk lesz a bárány menyegzői vacsorájából, és felkészülünk a visszajövetelre, a 7 év utáni visszajövetelre. Jelenések könyvében nagyon sok szimbólum van a 7 éves katasztrofális esemény sorra kapcsolatban. A 4. és 5. fejezet ír a megpróbáltatásokról, amely az emberiség 1/3-át érinti. Ez már több mint 2 milliárd ember, mert a lakosság száma ugye felszökött 7 milliárdra, tehát nagyon sok embert érint. A Dániel 9.27-ben olvassuk el, hogy az Antikrisztus hogyan fog szélrelépni.
És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, és utálatosságok szárnyán pusztít, amíg az enyészet és ami elhatároztatott a pusztítóra szakad.
Amen. Tehát ez az Antikrisztus színre lépéséről szól az elragadtatás után. A 7 éves időkorszakról olvastunk itt, ezt két részre lehet osztani. Az első fél időben, az első 3,5 évben a jó arcát fogja mutatni, békeszerződést köt Izraellel, és ez idő alatt a 144 000 zsidó evangélista hirdeti az evangéliumot, az emberek üdvözülhetnek üldöztetések árán, mert üldöztetni fogják akkor őket. És a fél időben ezek az evangélisták elragadtatnak. Jön a második fél idő, amikor az Antikrisztus a gonosz arcát mutatja be, a békeszerződést felrúgja, és követeli az emberektől, hogy őt imádják. Megjelenik a két tanúbizonyság, és az angyalok segítségével, az angyalok kíséretében hirdetik az evangéliumot. A második fél évben is újjá lehet születni, de azok mártírhalált fognak halni, hogyha ragaszkodnak a mennyei útlevelükhöz és az üdvösségükhöz. Minden bizonnyal giotin alá viszik őket. De hogyha valaki tisztában van azzal, hogy fontosabb a mennyei útlevél, mint a földi véges élet, akkor ez a megoldás. Végén megölik a két tanúbizonyságot, azok feltámadnak és elragadtatnak, mint az előbb említettem. A Biblia 3x7 csapásról ír. Most nagyon röviden szeretném csak vázolni, mert nagyon hosszú irodalma van ennek. Ez megvan az e-mail jövök hamar és az Alfa és Omega című könyvben. A 3 csapás, a 3x7 csapás. Az első a pecsétek feltörése, a második a trombita szó, a harmadik pedig a poharak kiöntése. Ezeknek a célja a világnak a megtisztítása. A pecsétek közül felsorolom a 7-et. 1. Az Antikrisztus elhiteti az embereket, tehát megtéveszti. 2. Pusztító háború jön, ez lehet, hogy a 3. világháború lesz. 3. Az éhínség, 4. A halál, Jézus nélkül ugye az emberek a pokolba jutnak, és a föld 1/4 része tartozik ebbe a körbe, ami a római birodalmat és a közel-kelet egyes vidékei foglalja magába. Az 5. Az újjászületett szentek üldözése fog bekövetkezni. Akik keresik az igazságot, azok mártírhalált fognak halni. Ugyanis a gyülekezet akkor már nincs a földön, aki imádkozzon értük, és hitben megvédje őket. A hatodik, Isten haragjának az első kiöntése, ezek rettenetes idők lesznek. És a hetedik pecsét feltörésekor a mennyben egy nagy csend támad. A pecsétekről a jelenések hatodik fejezetében olvashattok, mert ez egy elég nagy anyag. A második csapás a trombita szó. Egyik része a földre hat, a másik része pedig az emberiségre. A földre hat az egyes a jégeső és tűz, második meteorit becsapódás, harmadik mérgező vizek, például az Alpokból eredő folyók valami által fogyaszthatatlanok, ihatatlanok lesznek, negyedik a sötétség, amit okozhat meteorit becsapódás, vagy vulkán kitörésből származó porhamu. A továbbiakban az emberekre hat. Az ötödik a sáskák kínzása, tehát kínozzák az embereket. A hatodik 200 milliós hadsereg jön keletről. 200 milliós. A hetedik pedig a közép időben a 144 ezer evangélista elragadtatik, és helyettük megjelenik a két tanúbizonyság. Az ördög tevékenysége a földre van korlátozva, és kevés ideje van, ezt ő is tudja, és nagy haragra gerjed. A hamis próféta az egy vallási vezető lesz, és kényszeríti az embereket arra, hogy felvegyék a fennevadnak a bélyegét. A trombita szókról a jelenések 8. fejezetében a 7. versétől olvashattok. Tehát a jelenések 8. fejezetben a 7. verstől. A harmadik ítélet pedig a poharak kiöntése. Ez az utolsó hónapban lesz, tehát a 7 évnek az utolsó hónapjában. Egy fekély fog támadni a megbélyegzettek testén, mert más istennel kötnek szövetséget. Kettő, a földközi tenger vérré válik. Három, a vizek vérré válnak. Négy, tikkasztó tűz. Az ötödik, a fenevad trónjára, országára száll ítélet. Hatodik, az Eufrátesz kiszárad, és a 200 milliós sereg át kell rajta. Nem kell hidat csinálni. A hetedik pedig egy jégeső, ami a legnagyobb katasztrófa, és a jégeső az ószövetségi megkövezéssel hozható összefüggésben. Egy darab jég súlya egy talentum, ami 43,68 század kilogramm. Egy darab jég. Az egy bikát is agyonüt. Egy darab jég. És az emberek Isten káromolják mindezekért. A poharakról a jelenések 16. fejezetében az 1. verstől olvashattok. Mi a bárány mennyegzőjén leszünk ez idő alatt, amíg az ítéletek érik a földet, és készülünk Jézus második visszajövetelére. Amikor elragadtatásra kerül sor, akkor Jézus lába nem érinti a földet, de amikor Jézus második visszajöveteléről beszélünk, akkor az olajfák hegyét érinti a lába, tehát fizikálisan a talpa a földön lesz. Ne felejtsük el, hogy Jézus a csapatkapitány, és mi is vele jövünk együtt vissza, fehér lovakon. Hogy tudunk visszajönni? Ha előtt elmegyünk. Egyértelmű? Júdás 14-ben nézzük meg. Júdás levele, első fejezet, 14-es vers. Ez az ige megint alátámasztja azt, hogy az elragadtatás a 7 év megkezdése előtt lesz.
Ezekről is profétált pedig Énok, aki Ádámtól fogva 7. volt, mondván, íme eljött az Úr az ő sok ezer szentjével.
Amen. Tehát Jézussal visszajövünk, egy isteni hadsereg tagjaként. Ez egy természetfeletti hadsereg, mert azt írja a Jelenések 19:15, hogy az Úr szájából jövő ige megsemmisíti az ellenséget. Itt a két élő kardról van szó, ami tudjuk, hogy az ige. Az armageddoni csata méretére szeretném a figyelmeteket ráirányítani. Hát ha ez 200 milliós hadsereg, akkor ott nagy pusztítás lesz. 300 kilométer hosszan. A vér a lovak zablájáig ér. Írja a Jelenések 14:20. Miskolc van ide 300 kilométerre. És a lovak zablája az másfél méter magasságban van körülbelül. Az armageddoni csata végén az antikrisztus és a hamis proféta a tüzes tóba vettetik. És az ördög láncra lesz verve 1000 esztendeig, mert utána következik az 1000 éves millenniumi dicsőséges időkorszak. Az armageddoni győzelemmel zárul le a 7 éves megpróbáltatás. És következik ez a millenniumi időkorszak, majd a föld újrateremtése és egy új világ előszólítása. Mi az elragadtatástól mindvégig Jézussal leszünk. Tehát már Jézustól soha nem fogunk elválni. Ezek után meg lehetne kérdezni a bélyeggyűjtőket, hogy most akkor itt maradna-e a bélyeggyűjteményével, ami olyan értékes, vagy inkább az Úrra bízza magát és az ő oltalmát élvezi. Akik itt akarnának maradni, mert hallottam ilyet régen, azoknak nincs kellő megértésük, hiányos a megértésük erről a dologról. Ez egy igei tájékoztatás volt a mai napon is, és nem ijeszgetés. Hiszen az Úr bennünket kiment, átment egy szebb jövő irányába. Örülsz-e, hogy az Úr kegyelméből nem kell itt lennünk a 7 éves időszak alatt? Halleluja! Még egy tanítás lesz ebből, de az már a millenniumi korszakról fog szólni. Dicsérjük az Urat, hogy a megértések szívei nyitva vannak. Haladunk tovább. Fejben munkálkodik az Úr, fejfájás tarkótájon különösen. Tegnap volt Pesten, szemben sok helyen volt. És belegben van gyógyulás, belügyi részek gyógyulnak. Köszönjük az Úrnak. A Szent Szellem változást mutat a kézrátételes szolgálatba, vagy figyelem majd, hogy milyen formában jön ez elő. Ma a feleségemmel fogunk imádkozni. Áldást osztunk! Köszönjük, Atyám, a te gyermeket tökéletes épségét. Hálát adunk, Uram, hogy ebben a testben nincs rebellis építmény, mert az megtöretett, kiszáradt gyökerestől a Jézus nevében. Ebben a testben egyedül Krisztus élete áramlik az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Téged minden dicsőség, Uram, a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a te gyermeked életét. Hálát adunk, Uram, a nyitott ajtókért, kapukért, lehetőségekért, a nyitott szívekért, és köszönjük, Uram, hogy oszlopokat rendelsz mellé, akik megerősítik őt, hogy milyen irányt vegyen az ő élete szolgálata a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a te gyermeked életét. Hálát adunk, hogy munkálkodsz az életükben, a családjukban, a szolgálatban, a gyermekeik életében, a pénzügyeikben, a Jézus nevében. Áttöréseket szólítunk elő a Jézus nevében. A te dicsőségedre, a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a te gyermeked életét. Hálát adunk a te terveidért és időzítésedért az ő életében. Köszönjük az ő családját, és hogy szeretik és követik az Urat a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a te gyermeked életét. Gyökerestől kiszárad minden rebellis építmény ebből a testből a Jézus nevében, és a szent egészséget szóljuk felette. Köszönjük, Uram, a te gyermeked életét és szolgálatát. Áldott az ő kezének minden munkája. Köszönjük, Uram, hogy kedvessé teszed őt a munkatársai előtt, a vezetői előtt, az emberek előtt, és köszönjük, Uram, hogy a szájában rúd a szavakat, amit szólnia kell a Jézus nevében. Hálát adunk, Atyám, a Te gyermeked életéért. Köszönjük, Uram, az ő természet feletti ellátását. Hálát adunk, Uram, a szolgáló angyalok seregéért, akik dolgoznak az ő ügyén. Köszönjük a Szent Szellem erejét a Jézus nevében, aki megnyilvánul az életében. Köszönjük, Atyám, a Te gyermeked életét, a hűséges szívét. Köszönjük az áldások teljességét az élete felett. Minden dicsőséget, Uram, neked adunk a Jézus nevében. Dicsérjük és magasztaljuk, Atyám, áldjuk a Szent Nevedet. Köszönjük, Uram, a Te gyermekeid életét. Hálát adunk, Uram, az áldások teljességét, amivel elhalmozod őket. Köszönjük a növekedő kegyelmedet felettük, és hálát adunk, Uram, hogy megerősített őket, és szárnyalnak, mint a saskesejű. A Jézus nevében. Amen. Köszönjük, Atyám, a Te gyermeked életét. Hálát adunk, Uram, az ő családjukért. Köszönjük, Uram, a nyitott szíveket, a halló szíveket, a látó szemeket és a szavakat, amit a szájukba adsz, hogy azt szólják, ami a Te akaratodban van, a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te gyermeked és a családjának az életét. Hálát adunk, Atyám, hogy megőrzöd őket, akiket ránk bíztál. Minden dicsőség, Uram, a Tiéd. Az áldások teljességét szóljuk a Jézus nevében. Drága mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében tesszük a kezünket hittel a hozott kelmékre, szövetekre, kiárasztjuk Isten dicsőségét, természet feletti erejét, hogy áttörések, gyógyulások jöjjenek az életekbe, megszabadulások. Köszönjük, Uram, hogy a kenet a szövetekben raktározódik, így eljut a betegekhez az otthonokba, és a kenet a szövetekből, ahogy kiárad, megtöri az igát, kiesik a szeg a falból, amelyiken a teher van. Lehullanak a bilincsek, a láncok, és összetörnek ezek. Szabadulás jön elő a Jézus nevében, Isten dicsőségére. Tiéd a dicsőség, Úr Jézus, mert Te voltál a kereszten, Te végezted be a munkát, és nekünk adtad a hatalmat, amivel élünk a Jézus nevében. Amen. Pesti összefoglalót igyekszem gyorsan felvázolni. A március 1-i pesti tanítás címe Kegyelem és békesség. Ebből kaptok összefoglalót. A hála adásunkban Isten gyönyörködik. Tehát éljünk ezzel. A reménység Istenének a szemei rajtunk vannak, és munkálják a megoldást. Akkor is, ha még nem látjuk. A dicséret pedig azért fontos, mert felkészíti a szíveket az ige befogadására. Tehát mindenhol a dicsérettel kezdődik az Isten tisztelet. Sajnos a hívők közül sokan nem látják, hogy mire való a Krisztusban kapott hatalmunk. Nem látják azt, hogy azt tudnák érvényesíteni a családjukban, a munkahelyükön és az életüknek bármilyen területén. Nekünk, akik teljes evangéliumi körökhöz tartozunk és megértésünk van bizonyos mértékben a Krisztusban kapott hatalmunkról, nekünk érvényesítenünk szükséges a teljhatalmunkat. Akik tévelyegnek, azok azért teszik ezt, mert nem ismerik az írásokat, és nem ismerik Istennek a hatalmát. A Szent Szellemtől vitetve legyünk, és akkor állunk a legnagyobb oltalom alatt. Ha a Szent Szellemtől vitetjük magunkat, meg tudunk állni minden helyzetben, és dicsőségesen jövünk elő azokból, győzelemmel. Az ördög meg fogja kérdőjelezni, hogy Isten szeret téged? Mert akkor nem tenné ezt meg ezt. Persze ez ugye mind megtévesztés. És megkérdőjelezi azt, hogy te Isten fia vagy? Mi az Atyától szeretettek vagyunk. És ez a győzelmünk kulcsa, hogyha mi beengedjük Istent, akkor ő segít, és elsöpri előlünk az ellenséget. Az Úr szólt Erzsébetnek egy kijelentés által, hogy ha ismerné az én népem, hogy mennyire szeretem őket, akkor soha semmitől nem félnének és nem rettegnének. Mert a szeretet kiűzi a félelmet, írja a Biblia. Isten szerelme mindenen átsegít, és készíti a megoldást. A logosz az írott ige, ami a Bibliában található, a réma pedig az egy speciális, neked szóló ige egy adott helyzetre. Olvassuk a Bibliában, hogy Jézus így felelt, hogy megmondatott. Tehát ez a réma ige a szívedhez szól, él benned, és hogyha azt az igét kiküldöd, az elhat mindenhova. Az ördög Jézust egy időre hagyta el. Bennünket is egy időre fog elhagyni, és visszajön egy újabb kísértéssel. Hogyha tudjuk, hogy mi van megírva, akkor annak győzelem lesz a vége. Jézus nekünk adta a nevét, és minden győzelmét. Minden erő felett győzelmet és hatalmat vett, és ez az új életben jött elő. Miután feltámadt Jézus, illetve ha ránk vonatkoztatjuk, akkor pedig az újjászületésünket követően. A feltámadás hatalmával ruházta fel Isten az új teremtést, bennünket. Az ige világosan mondja, hogy erősnek lenni az Úrban, és az ő hatalmának erejében, és nem a mi fizikai erőnkkel kell villognunk. Hogyha felöltöd a fegyverzetet, amit Isten adott, akkor meg tudsz állni. A gonosz erőknek különböző szintjei vannak, olvashatjuk az Efézus 6.12-ben. Mindezek felett hatalmat kaptunk, és használnunk kellene ezt a hatalmunkat. A hatalmunkat szintenként kell gyakorolni, tehát sorolt fel, amikor imádkozol, ne csak úgy, hogy sötétség erői gyűjtőnéven, hanem megkötöm a fejedelemségeket, a hatalmasságokat az élet sötétségének világborít, és a gonoszság szellemét a magasságban. Tehát így külön mindegyikkel foglalkozni kell. Tehát szintenként kell gyakorolni a hatalmunkat, azaz hatalmat venni a helyzet felett, továbbá megsemmisíteni az ördög terveit, és megállt parancsolni neki. Ez három lépés. A legfelsőbb szinttel Jézus azt mondta, hogy ő fog foglalkozni, de nekünk kell kijelenteni a hatalmunkat. A kereszt bevégzett munkáját naponta érvényesíteni kellene az életünkben. Jézus a legfelsőbb fej, a vezető szerep viszont a gyülekezet által kerül gyakorlásra. Mert a hatalmat Jézus átadta a gyülekezeti testnek. Te adsz engedélyt, hogy az ő ereje munkába lépjen-e, vagy sem. Ahol hatalmat gyakorlunk, ott tud áradni az erő. Isten természetfeletti ereje. Minél magasabb hatalmi szinten állsz, annál nagyobb erő áll rendelkezésedre. Tehát érdemes a bibliai ismeretekben növekedni. Ha kijelented, hogy hatalmad van Jézus nevében, akkor ő munkába tud lépni. Jézussal egy munkatársi kapcsolatunk van. Kérdés az, hogy segítségül hívjuk-e az ő nevét. Naponta úgy is imádkozhatsz, és azzal is kezdheted a hatalmi imádat, hogy kijelented, hogy nekem Jézus nevében hatalmam van. Egyrészt emlékezteted magadat, és emlékezteted a füstöst. Isten megmutatta hatalmát akkor, amikor Jézust feltámasztotta, de vele együtt mi is a hatalmi helyekre ültettünk. Őt ültette a mennyei helyekre, tehát te is vele együtt trónolsz. A világegyetem hatalmi rendszerének a legmagasabb pontján ülünk Krisztussal együtt, és együtt királykodunk, azaz uralkodunk. Tehát jelentsd ki, hogy hatalmad van a bizonyos helyzet felett, az adott helyzet felett. Néha a keresztények eltévesztik, és azt mondják, hogy na, az ördög uralkodik ebben a faluban, vagy az ördög uralkodik a munkahelyemen. Ezt egy kicsit más megfogalmazásban kellene előhozni, például úgy, hogy az ördög próbálta a szarvait feldugni a munkahelyemen, vagy a falumban, de Jézus nevében hatalmat vettem felette. Mi két dimenziós életet élünk. Mert az ige azt mondja, hogy szellemben ülünk fent az Atya jobbján Jézussal együtt, de testben itt vagyunk a földön. Jézus nevében levő hit által jön a teljhatalom. Hogyha ráébredünk erre, akkor működni fog. És az elemek ne felejtsétek el, hogy meghallják a parancs szót. Ahogy Jézus szólt a viharnak, szólt a láznak, meghallották és távoztak. Jézussal egy hajóban ülünk, és ilyen helyzetben azt kérdezem, hogy elboríthatnak bennünket a hullámok? Miután hatalmat vettél egy helyzet felett, menj be Isten nyugodalmába. Hogyha valaki állandó háborgásban van, félelemben, nem tudja élvezni Isten áldásait. Nekünk vonzóvá kell tennünk Krisztust a világ számára, hogy jöjjenek Krisztus testéhez. A kegyelem mértéke által tudunk uralkodni. Tehát a kegyelmet vehetjük kisebb mértékben, nagyobb mértékben. Annyi kegyelmet vegyél, és annyi kegyelmet öltsél fel, amivel győztesen meg tudsz állni az életben. A békesség pedig egy kincs, és ragaszkodj hozzá. Amen. Esetleg van-e valami nagyon fontos?
Az egyik illető agyinfarktussal jött Siafokra, és mondtam neki, hogy akkor vitték volna Kaposvárra, és mondtam neki, hogy hát azt mondta a doktornő, hogy felvágják a nyakát. És mondtam neki, hogy neked a Jézus nevében nem fogják felvágni, rátettem a kezét, és annyit mondtam, hogy az Úr Jézus szent nevében megtagadjuk a hazug tüneteket, az ördögöt a talpunk alá vetjük, és te 3 óra hosszán belül vissza fogsz jönni ide mellém ehhez az ágyhoz. De előtte megkérdeztem tőle, hogy hiszel-e Istenbe, azt mondta, hiszek. Elvitték, és rá 3 óra hosszán belül visszajött, és a családjával együtt ott ugráltak mellettem.
Halleluja! Dicsőség az Úrnak!
De vittem abból a kártyából, akkor ott már mindenkinek kellett, ott már mindenkinek szétosztottam mindent, lapot, mindent.
Tankuljál most is fel! Ez egy hatalom gyakorlás.
Számomra ez egy nagy öröm volt.
Halleluja! Dicsőséges dolgok ezek! Ha más nincs, megköszönjük a jelenléteteket, a figyelmeteket, az éhes szíveteket. Áldottak az elvetett magjaitok!